Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 4. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Varjú Katalin Szegeden született. A szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium tanulójaként számos fizika versenyen előkelő helyezést ért el, és kitűnő eredménnyel érettségizett. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen folytatta, ahol 1999-ben kitüntetéses fizikus és kiváló minősítésű középiskolai fizikatanári diplomát szerzett. Tanulmányai során 2 évig köztársasági ösztöndíjban részesült, és elnyerte a KAR kiváló hallgatója címet. Részképzésben a University of Kent at Canterbury-n fizikus hallgatóként kitüntetéses oklevelet kapott. Doktori munkáját a University of Kent at Canterbury-n és a Szegedi Tudományegyetemen végezte. 2002-ben kitüntetéses doktori címet vehetett át a köztársasági elnöktől. Az EU Marie Curie programjának támogatásával 2,5 évet töltött posztdoktorként a svédországi Lundban. Itt ismerkedett meg jelenlegi kutatási témájával. A Szegedi Tudományegyetem kutatójaként 1 évig a Magyari Zoltán ösztöndíj támogatásában részesült, jelenleg Bolyai János kutatói ösztöndíjas. Kutatási érdeklődési területe az optika és atomfizika határterületén a nagy intenzitású lézertér által keltett attoszekundumos impulzusok vizsgálata és alkalmazásai. A szegedi ELI lézer előkészítési munkájában tudományos munkatársként vesz részt. Varjú Katalin jelenleg Szegeden él fizikus férjével és 2 gyermekükkel. A Szegedi Tudományegyetem Orvosi Fizika és Orvosi Informatika Intézetének docense, és az MTA-STE lézerfizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Felkérem Varjú Katalin docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Aki ismer engem, vagy fizikai előtanulmányokkal rendelkezik, az tudhatja, hogy még egy ilyen kacifántos cím esetén is ma este a lézerekről fogok beszélni, és a rövid lézerimpulzusokról. A kulcs szó, amit fölismerhetnek, ez a zeptoszekundum és az egzavat. Ez a legrövidebb és a legnagyobb teljesítményű fényimpulzusnak a jellemzői, amit a leendő ELI lézerrel előállítani lehet majd. A minket körülvevő világot megfigyeljük, és megfigyeléseinket valamilyen mennyiségekkel ki is fejezzük. A hétköznapi mértékek, amikkel a tömeget, távolságot, időt tudjuk kifejezni, ezek a kilogram, a méter és a másodperc. Ezekhez képest azok a mennyiségek, amikről majd én fogok beszélni, egy kicsit más nagyságrendbe esnek. De hát vannak olyanok, akiknek a hétköznapjaik nem olyanok, mint mindenki másnak a hétköznapjai, mert például a gyógyszerészek mikrogramban mérik a tömeget, a csillagászok hát elsősorban fényévben mérik a távolságot, de ez petaméternek felel meg. Az előadás végére mind tudni fogják, hogy ez mit jelent. És azok, akik pedig ultrarövid impulzusú lézerekkel foglalkoznak, nekik a femtoszekundum az időegység, ami a mindennapjaikban megjelenik. Az egységek, amiket mérünk, ezek lehetnek a szokványos SI tudományos mértékegységek, vagy lehetnek egészen más mértékegységek is. Tehát bárkivel előfordult már, hogy a párizsit azt nem dekagramban, hanem centiméterben kérte a boltban. Illetve előfordulhat, hogy az útjelző táblákon a távolságot, amit ugye méterben és annak származtatott mennyiségeiben kellene kifejezni, percben adták meg az útjelző tábla ki kitevői és a távolságot az autópályák mellett az út alatt elfogyasztható túróródik számával is mérik. De hogyha pontosabban szeretnénk valamit megfogalmazni, hogy mégis mekkora, milyen hosszú, mennyi, ebben az esetben tudományos mértékegységeket használunk ezeknek a megfogalmazásához. Az SI mértékegységrendszerben az alapegységek, amit a távolságot fejezik ki, ezt méterben, a tömeget kilogramban, az időt pedig másodpercben szokás mérni. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki tudja, hogy milyen mértékegységben dolgozunk, mert addig, amíg a párizsi vásárlásánál, hogyha az a 10 centi nem pont úgy 10 centi, még nagy probléma nem történik. De igen, komoly problémát jelenthet, hogyha a tudományos vagy a műszaki életben valaki rossz mértékegységet használ. 1999-ben a NASA-nak igen sok pénzébe került egy tévedés, amikor a navigációt irányító emberek SI vagy metrikus rendszerben adták meg a Mars szonda irányváltoztatásához szükséges lendületváltozást Newton-szekundumban. Ezzel szemben a Mars próba imperiális mértékegységekben font másodpercben várták volna az eredményt, és ez a Mars szonda bizony becsapódott a Marsba és megsemmisült. A mértékegységek, amiket használunk, jó lenne, ha egyértelműek lennének, de nem mindig egyértelműek. Aki tanult egy kis optikát, az tudja, hogy a látható fénynek a hullámhossza 400 és 700 nanométer közötti tartományba esik, és ezen az útjelző táblákon, ha jobban megnézik, akkor azt látják, hogy a különböző nagyvárosoknak a távolsága szintén nm-mel rövidített mértékegységben van megadva. Ez biztos, hogy ez az nm, meg ez az nm nem ugyanaz. Hogyha az ember utána gondol, akkor ez a tengeri mérföld, a nautical miles-nak a rövidítése, és a tengeri mérföld meg a nanométer között egy igen nagy száma különbség. De nincs esély a tévedésre, ebben az esetben olyan nagy a kettő között a különbség. Az SI mértékegységekhez szokás előtét szavakat vagy prefixumokat ragasztani azért, hogy a nagyon kicsi vagy a nagyon nagy számok kifejezése egyszerűbbé váljon. Tehát, hogyha azt szeretnénk kifejezni, hogy egy ezred gramnyi például egy gyógyszernek a hatóanyaga, akkor ezt úgy mondjuk, hogy milligram, ahelyett, hogy nagyon sok nulla után írnánk ki egy bizonyos egységet. Nagyon nehéz is lehet a nagyon nagy és nagyon kis számokat kimondani egyébként, hogy hány kvadrillió, hány trilliárdról van szó. Ezért bevezették az előtét szavakat, amiknek itt mutatom a listáját. Megfigyelhető, hogy a kiló és az alatti mértékegységeket kis betűvel, a kiló fölötti egységeket pedig nagy betűvel jelölik. Ha valaki azt gondolja, hogy ez azért van, hogy könnyebb legyen megtanulnunk az előtét szavakat, akkor hát lehet, hogy egy kicsit igaza van, de azt is észre kell vegyük, hogy van nagy M betű, meg kis M betű. Van nagy T betű, ebből nincs kicsi, de van nagy P betű, és van kis P betű. Tehát nagyon fontos, hogy amikor az ember azt mondja, hogy hány petavattos a lézere, akkor a petavattot azt nagy P-vel írja le, mert a kis P az pikot jelent, ami pedig egy nagyon picike mennyiség. Tehát a minket körülvevő, úgymond mindennapi mennyiségek meghatározásához használjuk a megszokott mennyiségeket, a megszokott mértékegységeket, a nagyon nagy méretekhez és a nagyon kis méretekhez pedig SI előtét szavakat ragasztunk a mértékegységhez. Az M betű nagyon gyakran előfordul az előtét szavakból. Három olyan előtét szavunk is van, ami M-mel kezdődik, a mikro, a milli meg a mega. Ha az ember nem figyel oda, hogy mit csinál, akkor mindegyiket rövidíthetné akár M-mel is, de a mikrót azt a görög művel, a millit kis M-mel, a megát nagy M-mel szokás jelölni. És ha ezt valaki összekeveri, ezt a sok M betűset, akkor akár pánikot is okozhat, mint ahogy az történt 2007-ben, amikor egy horgásztónak a szennyezettségét megmérték mikrogramban, utána ezt összehasonlították a milligramban megadott egészségügyi határértékkel, És mivel a mikrogramban kifejezett számérték nagyobb volt, mint a milligram, de még mindig alatta lett volna, ha valaki a mértékegységet is figyelembe vette volna, ezért feljelentést tettek környezetkárosítás miatt. De hogy visszatérjek a címhez, és ahhoz, amiről ma beszélni szeretnék, a lézerimpulzusokhoz. Tehát a lézerimpulzusoknak két tulajdonságát emeltem ki a címben. Az egyik az, hogy nagyon rövid impulzusokat tudunk létrehozni, a zepto, az 10^-21 szekundum, és nagyon nagy teljesítményűek ezek a lézerimpulzusok, az exawatt azt jelenti, hogy 10^18, vagy trillió watt. És ez a két aspektusa a rövid lézerimpulzusoknak, a rövidség és a nagy csúcs teljesítmény, aminek alkalmazási aspektusairól beszélni fogok. Mi is a lézer? A lézer tulajdonképpen jól viselkedő fény, hogyha nagyon röviden szeretném megfogalmazni. A lézerfényről tudni kell azt, hogy ő monokromatikus, ez azt jelenti, hogy nagyon egyszínű, tehát ez a lézeres mutatópálca, ami nekem van, ez piros. De különböző színű lézereket lehet előállítani, de ezek mindig egy meghatározott színnel rendelkeznek. Koherens, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy jól viselkedik, a benne levő hullámok azok fázisban vannak. Kicsi a divergenciája, tehát ugyan itt van nálam a fényforrás, még ott messze a táblánál is csak egy picike folt, de hogyha egy igazán jól kollimált lézerrel a holdig világítanánk, akkor is csak egy picike folt lenne belőle. És nagyon jól fókuszálható a lézer, ezt ki is használják sokfelé, ezt a tulajdonságát. Hogy megvilágítsam, hogy mit is jelent az, hogy ez tényleg nagyon jól fókuszálható, és tényleg nagyon jól viselkedő a fény. Ezt a példát hoztam föl, hogy ha valaki egy milliwatt teljesítményű, tehát a watt ezred része teljesítményű lézerrel belevilágít valakinek a szemébe, ne adj Isten egy repülőgép pilótájának világít a szemébe, akkor biztos, hogy ez bűncselekménynek minősül. Ezzel szemben itt a teremben, különösen a reflektorok felkapcsolásával, pár száz watt teljesítménnyel világítanak meg elsősorban engem, mégsem gondolom azt, hogy ez nekem káromra szolgál. És ez a szórt nem lézerfény, illetve a lézerfény közötti különbséget mutatja, hogy ugyan sokkal nagyobb itt a teljesítmény, de mivel ezek nem fázisban vannak, nem koherensek, nem olyan jól fókuszálható ez a fény, nincsen belőle probléma. Azok, akik fizikát tanultak már, vagy csak érdeklődnek a lézerek iránt, azok tudják, hogy a lézer az egy angol akronima, egy betűszó, a fényerősítés kényszerített emisszió révén. Ezt jelenti a lézer betűinek megfelelő kifejezés. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha fény, tehát mondjuk foton, nevezzük most fotonnak a fényt, és valamilyen anyag találkozik, akkor sokféle dolog történhet. Például az anyag elnyelheti a fényt. Ha elnyeli, ez azt jelenti, hogy a fény ráesett az anyagra, és utána nem lett fény. Tehát megszűnt a fény. A kimenetnél nincsen fény. Ehhez képest a kényszerített emisszió, ami a lézerműködésnek az alapja, bejön egy foton, és kimegy két foton. Tehát erősödik a fény minden alkalommal, amikor az anyagon keresztül halad. Ennek az elméleti alapját 1917-ben Einstein írta le, de nagyon sokat kellett várni, míg sikerült ezt meg is valósítani. A hétköznapokban nagyon sok téren találkozhatunk lézerekkel, kis teljesítményű lézerek vannak, ugye CD, DVD író-olvasókban, a szemészetben, szemműtétekhez is használnak lézereket, és hát a szupermarketben a vonalkód leolvasásnál. Kicsit nagyobb teljesítményű lézerek már anyagmegmunkálásra, anyag darabolására is alkalmazhatók, és hát a tudomány és az ipar számos területén találkozhatunk lézerekkel. Ennél nagyobb intenzitású, tehát még nagyobb lézerek megihlették a hollywoodi filmkészítőket is. Az első lézer, amiről tudomásom van, az 1964-ben jelent meg a Goldfinger című filmben. Itt látszik, hogy ezzel a lézer nyalábbal próbálták James Bond alatt lévő fémdarabot elvágni. Abban az időben még nem voltak ilyen erős lézerek. Tehát ez egy kicsit még trükk. De a Star Wars alkotóit is megihlette ez a gondolat, hogy lézer fegyvert lehetne alkotni, illetve hát ugye lézerkarddal vívtak ott a szereplők. Manapság már említettem, hogy a nagyobb intenzitású lézereket használják arra, hogy nagyon pontos mintát lehet kivágni fémekből, és ma már a harcászati lézerek is megvalósultak, akár földi, akár repülőkről, repülő objektumok megsemmisítésére alkalmasak. A Star Wars rajongóknak mondom, hogy a lézerkard még nincs kész, de előbb-utóbb biztos az is kész lesz. Tehát a lézer. Említettem, hogy 1917-ben Einstein alkotta meg az elméleti alapokat a lézer működéséhez. 1960-ban, 51 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani a lézer működést. Tavaly nagyon nagy ünneplések voltak a lézer 50. évfordulójára. Ahogy 1960 óta telt az idő, egyre rövidebb és rövidebb lézerimpulzusokat tudtak létrehozni a lézerfejlesztői. Az első lézer azok még a 10 pikoszekundumos tartományba tartozó impulzushosszakat tudtak kibocsátani. Ez 10 a mínusz 11-en szekundum, tehát a nulla után van 10 darab nulla, és utána egy egyes, az volt a neki megfelelő impulzushoz, és ma pedig már egy ilyen aszimptotikusan közelítő viselkedést mutatnak a lézerimpulzusok, most már a néhány femtoszekundum, 10 a mínusz 15-en szekundum hosszúságú impulzusokat lehet előállítani. Két aspektusa van annak, két fontos aspektusa, hogy ilyen rövid impulzusokat tudunk létrehozni. Az egyik az, hogy gyors folyamatokat tudunk velük vizsgálni, a másik pedig, hogy az impulzusban levő energiát nagyon rövid időre tudjuk koncentrálni. Hogyha valamilyen mozgást szeretnénk követni, akkor van olyan mozgás, például a csigának a mozgása, ami szabad szemmel követhető. A szemünk és az agyunk másodpercenként 25 képkockát tud feldolgozni. Ez azt jelenti, hogy ha 40 millisekundumonként követik egymást a képek, akkor ezt még tudjuk követni a folyamatot. Tehát látták itt, hogy a csiga elmozdult, és a csigának hogyan mozogtak a csápjai, tehát egy ilyen lassú folyamatot szabad szemmel tudunk vizsgálni. Vannak viszont ennél gyorsabb folyamatok, hogy az állatvilágban maradjunk, például a lónak a futása, vagy a lónak a galoppozása. A lónak a futását, a lónak a mozgását már nem tudjuk szabad szemmel követni. Például, hogyha megkérdezném, hogy van-e olyan pillanat, amikor a galoppozó lónak mind a négy lába elhagyja a földet, és a levegőben van, nem tudom, hogy tudná-e rá valaki válaszolni. Igen. Én tudok, mert én már jártam ilyen előadásokon. Tehát a legelső mozgókép az pont erre a kérdésre kereste a választ. Arra keresték a választ mérnökök, hogy le lehetne lassítani úgy, le lehetne filmezni a lónak a mozgását, hogy meg lehessen vizsgálni, hogy pontosan hogyan történik ez a mozgás, milyen sorrendbe rakja a ló a lábait, és tényleg látszik, hogy van olyan pillanat, amikor mind a négy lába elhagyja a talajt. Ezt egy Maybridge nevű mérnök ember végezte el, ezt a műveletet, hogy sikerült neki tulajdonképpen nem filmre venni, hanem sorozatfelvételeket készíteni a ló mozgásáról, kamerákat helyezett el, 12 kamerát a versenypálya mellett, és amikor a ló vagy a kocsi elhaladt a kamera előtt, akkor az megszakított egy áramkört, aminek hatására ez a kamera belseje oldalról nézve volt középen egy rés, és volt előtte és mögötte egy-egy lemez, aminek a közepén volt rés, és egy nagyon rövid ideig, körülbelül fél millisekundumig, amikor beindította ez a megszakított áramkör ezeknek az elmozdulását, egy nagyon rövid ideig fedésben voltak ezek a rések, és azon rövid idő alatt készült a felvétel a ló mozgásáról. Tehát csak emlékeztetőként a szemünk az 40 millisekundumos mozgást tud felbontani, ez a pillanatfelvétel, ez már fél millisekundumnyi felvételeket tett lehetővé. Hogyan tudjuk megjeleníteni a sebességet, hogyha valami változik, ha valami mozog? A képregényben is, ugye ez a standard módszer, hogy pillanatfelvételeket teszünk egymás mellé. Pontosan ezt követte Muybridge is, amikor a lónak a galoppozását megörökítette, pillanatfelvételeket készített, és egymás mellé helyezte őket. Egy kicsit később, 1935-ben úgynevezett stroboszkópos technikával Edgerton már egy mikroszekundum, tehát ez a millisekundumnak az ezred része, illetve pár nanoszekundum expozíciós időket is el tudott érni. Tehát egyre rövidebb expozíciós időkkel egyre gyorsabb folyamatokat tudott megjeleníteni. Ezen az ábrasorozaton az látszik, ahogy egy vízcsepp vagy egy tejcsepp beleesik a folyadék felszínben, és ott milyen struktúrát kelt. Ez pedig egy atombombának a képe, nagyon röviddel a felrobbanása után. És valamennyire talán látszik, hogy egy villanólámpával csinálta ezeket a felvételeket, tehát a villanólámpa nagyon rövid ideig megvilágította, ami történik, és így tudta a nagyon rövid expozíciós időt elérni. És pontosan ugyanez a módszer, amit a mai femto- és attoszekundumos tudomány művelői csinálnak, ugyanígy pillanatfelvételeket készítünk valamilyen rendszerről, ami már egy sokkal kisebb rendszer, tehát jelen esetben egy kriptonion, aminek az elektronfelhője valamilyen változáson megy végbe a femtoszekundumos időskálán, és erről is pillanatfelvételeket készítünk. Amikor gyors folyamatokat vizsgálunk, nagyon fontos az, hogy milyen expozíciós időt használunk. Ennek az expozíciós időnek, ennek illeszkedni kell a folyamat gyorsaságához. Ezen a képen remélem, hogy az látszik, hogy amikor a fénykép tárgya éppen lassan mozgott, akkor elegendő volt az expozíciós idő, mikor gyorsan mozgott, akkor elmosódást tapasztalunk, mert akkor túl hosszú volt az expozíciós idő. Ezen a másik ábrán pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy nagyobb tömegű alanya a fényképnek, illetve egy kisebb tömegű. És a kisebb tömegű labda elmosódik, míg a nagyobb tömegű futballista nem. Tehát ez egy általánosítható is ez a megfigyelés, hogy általában minél kisebb tárgyról van szó, annál gyorsabban tud mozogni, és annál rövidebb expozíciós időre van szükségünk arra, hogy pillanatfelvételt tudjunk róla készíteni. Attól függően, hogy milyen időskálán történik a változás, különböző technikák vannak arra, hogy rövid időre megfagyasszuk a képet. Hogyha millisekundumos a folyamat, akkor mechanikus apertúra zár is elegendő ahhoz, hogy sorozatfelvételt készíthessünk. Hogyha mikro vagy nanoszekundumos, akkor ezzel a szinkronizált vakuval lehet dolgozni. És itt nagyon fontos, szeretném kiemelni ezt a szinkronizáltat. Tehát nem elég, hogy rövid ideig villancsunk rá az eseményre, amit szeretnénk lefényképezni, de akkor is kell villantani, amikor éppen valami történik. Hogyha még ennél is gyorsabb folyamatot szeretnénk lefényképezni, vagy szeretnénk az időt megfagyasztani egy gyorsabb folyamat esetén, tehát például egy molekula disszociációját szeretnénk vizsgálni, akkor ehhez lézeres pumpapróba eljárásra van szükség. Mit is jelent ez a pumpapróba eljárás? Ez a pumpapróba eljárás azt jelenti, hogy van egy anyagom, aminek valamilyen változását szeretném vizsgálni, és van két darab lézerimpulzusom, nagyon rövid lézerimpulzus, az egyiket úgy nevezem, hogy pumpa, ő fogja elindítani a folyamatot, a második impulzust úgy hívom, hogy a próbaimpulzus, ő fogja megvizsgálni, hogy mi történt a pumpaimpulzus óta eltelt időben. Ezt a próbaimpulzust, ezt késleltetni fogom a pumpához képest, és ezt a késleltetést, ezt egyszerűen úgy tudom megtenni, hogy hosszabb útra küldöm el. Tehát ő később fog odaérni a vizsgált rendszerbe, és az, hogy mennyivel később, ez attól függ, hogy mekkora úttal hosszabbat tett meg, hozzávetőlegesen, tehát hogyha 100 femtoszekundumot szeretnék késleltetni, tehát valamilyen molekula folyamatot szeretnék vizsgálni, akkor néhány 10 mikrométer távolsággal kell odébb terelnem az egyik nyalábot a másik nyalához képest. És ez az elrendezés, ez két dolgot tud. Az egyik, hogy az időzítés problémáját megoldja, mert egyszerűen úthoz különbség alapján a két impulzus közötti időkülönbség beállítható, a másik pedig, hogyha rövidek az impulzusok, akkor rövid ideig villantok rá a rendszerre, és ennek megfelelően gyors folyamatot tudok vizsgálni. Tehát például, hogyha az embernek van egy deutérium atoma, és szeretné megtudni, hogyha ezt a deutériumtól elveszek egy elektront, akkor a D2 plusz ion, ez hogyan viselkedik. Tehát a pumpaimpulzussal létrehozom őt az új állapotában, és utána hagyom, hogy valameddig valami történjen vele, tehát fejlődjön a rendszer úgy, ahogy szeretne, és egy későbbi próbaimpulzussal, attól függően, hogy éppen milyen állapotban volt ez a D2 plusz, különböző végállapotokba kerül, és így vizsgálva, hogy a kettő impulzus közötti időkülönbség függvényében mi a végtermék, meg lehet állapítani, hogy ennek a közbelső állapotnak milyen az időbeli változása. Tehát említettem, hogy femto- és attoszekundumos tudománnyal foglalkozó tudósok, mennyi egy femto és egy attoszekundum, hogyha visszalapoznék a fóliákban, akkor láthatnák, hogy egy femtoszekundum az 10 a mínusz 15-en szekundum, egy attoszekundum meg 10 a mínusz 18-on szekundum. De hogy mégis ez egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, nem lesz sokkal kézzelfoghatóbb, de egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, azt szeretném megemlíteni, hogy egy másodperc alatt, tehát egy szempillantás alatt a fény 300.000 kilométert tesz meg, na ehhez képest egy femtoszekundum alatt a fény csupán 0,3 mikrométer távolságot tesz meg. Tehát, hogyha az ember egy átlagos hajszálat tekint, aminek olyan 60 mikrométer körüli az átmérője, akkor a hajszál keresztmetszetén a fény körülbelül 200 femtoszekundum alatt halad át. Hogyha egy héliumatommagot szemelnénk ki, aminek a mérete az körülbelül 1/10 nanométer vagy angström, akkor a héliumatom az, ami mentén a fény körülbelül ilyen attoszekundumos nagyságrendű idő alatt halad át. Tehát, hogy röviden összefoglaljam, a femto és az attoszekundum nagyon rövid. Még néhány példa, a szemfényreceptorának a kémiai folyamata, ez 200 femtoszekundumos időskálán történik. A Bohr modellben a hidrogénatom körül az elektron körülbelül 150 attoszekundum alatt ér körbe, és ha van egy ilyen kicsit komplex molekulánk, amiből egy elektront leszakítunk, akkor az elektronoknak az átrendeződése is körülbelül a femtoszekundumos tartományban figyelhető meg. Az, hogy egy folyamat milyen lassú vagy milyen gyors, tehát milyen karakterisztikus időkkel találkozhatunk, már említettem korábban, hogy ez többé-kevésbé az alkotóelemek méretétől függ, emlékezhetünk a focistára meg a labdára, tehát az ilyen nagyobb vizsgálandó tárgyak, mint a molekulák, illetve az atomok hogyan mozognak a molekulákban, ez a femtoszekundum és pikoszekundum közötti, tehát 10-12-10-15 szekundum közötti tartományban történik valami megfigyelhető változás. Ezzel szemben az elektronok mozgását a femtoszekundum alatti attoszekundumos tartományban érdemes vizsgálgatni. És hát bárki megkérdezheti, hogy de hát miért érdekel bennünket az elektron? Mi izgalmas van az elektronban? Hát az elektron elég sok mindenért felelős. Az elektron felelős a fény kibocsátásáért, a fény elnyeléséért. Az elektron felelős minden kémiai kötésért. Hogyha visszaemlékeznek, középiskolában biztos mindenki tanult kémiát, a fémes kötésben, az ionos kötésben, a kovalens kötésben is mindig az elektronok hozták létre a kötést. Tehát azt gondoljuk mi, akik az elektront tanulmányozzuk, hogy az elektron nagyon érdekes, és nagyon fontos, hogy minél többet megtudjunk róla. Az elektronok vizsgálatához pedig nagyon rövid impulzusokra van szükségünk. Ha rövid impulzusokat hozunk létre, akkor ott nagyon nagy teljesítményt tudunk elérni. Talán még a fizika tanulmányokból ez a képlet ismerős lehet, tehát a teljesítményt úgy számoljuk ki, hogy az energiát elosztjuk az idővel. Tehát, hogyha az idő nagyon kicsi, akkor a teljesítmény nagyon nagy lesz. Tehát például itt egy impulzus sorozatot tüntettem fel, mert amikor a lézerek impulzusokat bocsátanak ki magukból, akkor mindig egy impulzus sorozat jön belőlük. Tehát most például én ezzel a mutató pálcával átváltottam impulzus üzemmódba, és lézerimpulzusokat bocsátok ki. A lézerimpulzusoknak van egy hossza, illetve van egy követési távolsága, és általában a lézerimpulzus hossza az sokkal kisebb, mint a követési távolság. Tehát itt például egy mikroszekundum a követési távolság, ehhez képest az impulzus az 5 femtoszekundum hosszú, tehát 12 nagyságrenden rövidebb maga az impulzus, mint a közben levő időszak. Ez egy teljesen átlagos vagy általános lézer, ami egyetemi kutatólaboratóriumok szintű, tehát semmi különleges, nem szuperlézerről van szó. Egy impulzusban körülbelül 5 millizsúl, tehát néhány millizsúl energia lehet, hogyha az impulzusnak a hossza az 5 femtoszekundum, akkor ki tudjuk számolni ezzel a képlettel, hogy mekkora lesz a csúcs teljesítmény. Ez az egyik jellemzője az impulzus üzemű lézereknek, a csúcs teljesítmény. Ezekkel a számadatokkal ez 10 a 12-en wattra, vagyis 1 terawattra jön ki. A terawattnak az érzékeléséhez, hogy milyen nagy is ez a teljesen egyszerű lézernek a csúcs teljesítménye, szeretném megjegyezni, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkja összesen 1,8 gigawatt teljesítményt produkál, és itt látjuk, hogy a giga meg a terra között van egy ezres szorzó. Tehát ezek az impulzusokban a csúcs teljesítmény az körülbelül 500-szor akkora, mint a Paksi erőműnek a teljesítménye. Viszont a Paksi erőmű ezt állandóan adja ezt a teljesítményt, a mi lézerünk pedig csak nagyon rövid ideig adják ezt az impulzust. Az a mennyiség, ami arra jellemző, hogy átlagosan mennyi teljesítménye van a lézernek, ez az átlag teljesítmény, ezt pedig úgy számolhatjuk ki, hogy mekkora energia jön ki belőle egységnyi idő alatt, vagy egy szekundum alatt, és a lézernek az átlagos teljesítménye az 5 watt, tehát egy nagyon-nagyon takarékos izzónak a teljesítményével egyezik meg. Tehát nagy szerencsénk van ezekkel a rövid impulzusú lézerrendszerekkel, mert a villanyszámla, amit fizetünk, az az átlagosan bepumpált energiával arányos, tehát viszonylag alacsony, és a csúcs teljesítmény, amit pedig valamilyen fényanyag kölcsönhatás előidézésére tudunk használni, ez igen hatalmas tud lenni. A szuperlézer, majd az ELI szuperlézer, hogyha egyszer megépül, akkor ennek a csúcs ága egy exawatt teljesítményt tud majd produkálni. Az exawatt, itt az előbb már a terawattról volt szó, az exawatt még milliószor akkora. Vagyis a szuperlézernek a csúcs teljesítménye az körülbelül 100 000 szerese lesz a Föld összes villamos erőművének, villamos és egyéb erőmű teljesítményének. Ha ezt a nagy teljesítményű lézerimpulzust az ember picike foltra lefókuszálja, akkor ott nagyon erős tér keletkezik. Azok a lézerek, amik az utóbbi időben már a világ legnagyobb, vagy hát a Föld legnagyobb teljesítményét produkálják, tehát ezek a piros folttal jelzett lézerek, illetve majdan az Eli. Ezek már akkora teret tudnak létrehozni a fókuszban, hogy bármi, amit az ember elé tesz, még akár a levegő is, az szinte berobban. Még egy nagyon rövid illusztráció, hogy ezek az intenzitások, ezek mekkorák, tehát az Eliben majd ez a fókuszált intenzitás, ez ugye a teljesítmény osztva a területtel, ez 10 a 25-en watt per négyzetcentiméter nagyságrendjébe fog esni. Hogyha tekintenénk az összes nap sugarat, ami a Földet éri, és ezt lefókuszálnánk egy tenyérnyi méretre, akkor ott az intenzitás 10 a 14-en lenne. Tehát ami majd az Elibe lesz, az 11 nagyságrenddel, nem 11-szerese, egy egyes, és utána 11 nullás. Annyi szórosa lesz az itt említett intenzitásnak. A nagy intenzitású lézerekhez mindenképpen kell valamilyen alkalmazhatóság, hogy el lehessen ezt adni a funding agencyknek és a publikumnak, mert az, hogy néhány tudós szeretne minél nagyobb lézert építeni, ez nem biztos, hogy elég támogatást kapna. A nagy intenzitású lézerimpulzusok alkalmazásánál felmerül, hogy ha már ilyen nagyon nagy intenzitást, nagyon nagy energiasűrűséget tudunk létrehozni, akkor létre tudunk hozni olyan körülményeket, ami a kozmoszban, a világűrben figyelhető meg. Tehát olyan kísérleteket tudunk majd végezni a laboratóriumban, amivel szimulálni lehet a csillagok belsejét, vagy a robbanások, szupernova robbanások hatását, és így megfigyelhetővé tudunk tenni folyamatokat, amik nem elérhetőek számunkra. A nagyon nagy lézerterek esetében olyan helyeket, vagy olyan tereket tudunk létrehozni, amiben extrém nagy mágneses tér, vagy extrém nagy nyomás található. Tehát meg tudnánk vizsgálni, hogy hogyan viselkedik az anyag ilyen extrém körülmények között. Illetve a lézer által létrehozott plazma és a lézernek a kölcsönhatása is számos alkalmazással kecsegtet. Tehát tulajdonképpen megkérdezhetnénk azt, hogy létre tudnánk-e hozni a lézerek segítségével egy mini napot a Földön. És ugye a nap energiát biztosít a benne lejátszódó fúzió nyomán. Fel tudnánk-e használni ezt a mini napot valamilyen energiaforrásként? Pontosan ezekre a kérdésekre keresik a választ egy amerikai lézerben, illetve most már Franciaországban és Angliában is beindult egy projekt, ahol lézereket építenek azért, hogy szabályozott fúziót hozzanak létre. Ez a világ legnagyobb lézere. Az épület tetejére fölfestettek 3 darab futballpályát, tehát egy akkora épületről van szó. Ebben 192 lézernyalábot erősítenek, és egy ilyen picike kis céltárgyra fókuszálják, és ebben a céltárgyban lehet majd fúziót beindítani. A másik alkalmazási lehetősége ezeknek a nagyon nagy intenzitású lézereknek, hogy részecskéket lehet gyorsítani. Töltött részecskék a lézer elektromágneses terével kölcsönhatva gyorsítás érhető el. Tehát ha az embernek van egy nagy intenzitású lézere, akkor a részecske gyorsító ez egy picike célkamrává egyszerűsödik, ahhoz képest, hogy Genf mellett a CERN részecske gyorsítónak több 10 kilométeres alagútra van szüksége a részecske gyorsításhoz. És egy újabb alkalmazási lehetőség, ami egyrészt az én szívemhez is közel áll, illetve a szegedi szuperlézernek ez lesz a fő profilja, a nagy intenzitású lézerimpulzusainkat arra is használhatjuk, hogy attoszekundumos fényimpulzusokat keltsünk vele. A lézer elvén kelthető legrövidebb impulzus az néhány femtoszekundum hosszúságú, hogyha ennél rövidebbet szeretnénk, ugye az attó, az 1/1000 része a femtoszekundumnak, akkor valami trükkhöz kell folyamodni. Tulajdonképpen, ha megtesszük azt, hogy a lézerimpulzusunkat, ami ilyen pár femtoszekundum hosszúságú, lefókuszáljuk valamilyen anyagba, és ott valami, bum, egy nagy robbanás jön létre, akkor a kijövő sugárzás egy bizonyos szűrés után már attoszekundumos impulzusokat fog tartalmazni. Arról van szó tulajdonképpen, hogy a bemenő 8 femtoszekundumos vagy hosszú impulzus, néhány femtoszekundumos impulzusnak megfelelő hosszúságú sugárzás fog kijönni, de ebben már attoszekundumos nagyságrendbe eső impulzusok találhatók. A jelenlegi világrekord, amit kísérletileg igazoltak, ez a 80 attoszekundum. Az attoszekundumos impulzus keltés, ez tulajdonképpen többféle módon is történhet, tehát az, hogy ott abban a boom robbanásban mi történik, többféle céltárgyon többféle folyamat lejátszódhat. Ha gázrészecskék vannak ott a fókuszban, akkor a lézer torzítja azt a teret, ami az elektront kötve tartja. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy ez az elektron kiszakad. Ugye az elektron kiszakadás ez nem más, mint az ionizáció. És hogyha ez az elektron visszatér az ion közelébe, akkor attoszekundumos impulzusoknak a kibocsátása figyelhető meg. Egy másik módszer, hogyha a fókuszban nem gázt teszünk, hanem valami szilárd anyagot, akkor ennek a felszínén a lézer létrehoz egy plazmát, ami töltött részecskéknek az elegye. Ezt a lézer nem csak létrehozza, de meg is tudja rezegtetni, és ezáltal is kelthető attoszekundumos impulzus. Tehát ahhoz, hogy rövid impulzusokat hozzunk létre, kell ez az attoszekundumos impulzus keltési folyamat, tehát kell a nagy csúcs teljesítmény. És ahhoz, hogy nagy teljesítményt érjünk el, ahhoz rövid impulzusok kellenek, tehát csökkenteni kell az impulzus hosszát. Tehát ez a nagy teljesítmény és a rövidség, ezek kart-karban öltve együtt járnak. Említettem már, hogy a világrekord impulzushoz tekintetében 80 attoszekundum, teljesítmény tekintetében pedig 1,3 petawatt. De ez nem állítja meg a tudósokat, hogy tovább álmodjanak, tovább gondolkodjanak, és már az irodalomban 6 évvel ezelőtt megjelent egy publikáció, amiben zeptoszekundumos impulzusok keltését jósolták, illetve már alakult egy konzorcium, ami az exavatt után a zettavattos impulzusok létrehozását tűzte a zászlajára. És hát mire használjuk ezeket a nagyon rövid impulzusokat, az attoszekundumos impulzusokat? Ezek az impulzusok a röntgen tartományba esnek, a spektrális tartományba. A lézerimpulzusok általában a látható, vagy a látható melletti közeli infravörös tartományba esnek. Az attoszekundumos impulzusaink ezek a röntgen tartományba esnek, tehát röntgendiffrakciót lehet velük végrehajtani. És lévén, hogy nagyon rövidek ezek az impulzusok, időben lehet követni valamilyen folyamatot az időbontott röntgendiffrakció által. Tehát például, hogyha ebben az anyagban valamilyen elektron változás történik, akkor érdemes ezt attoszekundumos röntgendiffrakcióval ezt a változást nyomon követni. Egy másik példa, ami néhány évvel ezelőtt, ami kísérletet néhány évvel ezelőtt végeztek, ez a úgynevezett Ogé folyamatnak a vizsgálata. Az Ogé folyamat abból áll, hogyha egy nagy energiájú fotonnal kilökünk egy mélyen lezárt pályán lévő elektront, egy atomból, akkor itt a mélyben egy lyuk keletkezik, és ez a lyuk, ez betöltődik, egy magasabb szinten lévő elektron elfoglalja ezt a helyet. És azt, hogy ez a lyuk milyen sokáig él, mekkora az élettartama, mennyi ideig van jelen, ezt egy pumpapróba vizsgálattal lehet vizsgálni, tehát az ember egy nagy energiájú pumpaimpulzussal kilöki onnan azt az elektront, és utána egy másik lézerimpulzussal, egy próbaimpulzussal vizsgálja, hogy na, vajon még itt ez az elektron fönt van, vagy már leszállt a mélybe. És a kettő közötti késleltetés függvényében ilyen jellegű szép színes ábrákat rögzítenek a attoszekundumos tudósok, és ebből meg tudják határozni, hogy ennek a mélyben levő elektron hiánynak az élettartama, ez körülbelül 8 femtoszekundum. Egy másik példa, szintén egy elvégzett kísérletről, hogyha tekintünk egy neonatomot, a neonatomot az attoszekundumos impulzus ionizálni tudja. És ennek hatására egy elektron távozik. Ez az elektron, ez származhat a 2S vagy a 2P pályáról, és attól függően, hogy ez az elektron kilökés, ez milyen állapotból történik, meg lehet mérni, hogy mekkora időre van szükség ahhoz, hogy ez az elektron távozzon. Tehát az, hogy a fotoionizáció az nem pillanatszerű, hanem valami késleltetéssel rendelkezik. Az elektron egy kicsit később jön, mint ahogy a foton beérkezett. Ennek ez volt az első bizonyítéka. Tulajdonképpen azt, hogy pontosan mennyi időre van szükség, ezt nem tudták mérni, de azt, hogy a 2S és a 2P pálya között van körülbelül 20 attoszekundum, tehát iszonyú picike ez az idő, de ez mérhető mennyiség volt. A 2006-ban az Economist-ban ez az Artist View arról, hogy mit is csinálnak az attoszekundumos tudósok, tehát a nagyon rövid lézerimpulzusok meg tudják világítani az elektronnak a mozgását, meg tudják mutatni nekünk az elektron mozgását, és hogy ez tényleg sikerült, erről most szeretnék egy filmet bemutatni, amin az elektron felhőnek a mozgását fogják látni, és hát nem tudom ki mire számított, de ez a jellegű felvétel, amit kollégáimmal Lundban készítettünk, ez már a YouTube-ot is megjárta. Tehát ez az elektron, amint a lézer elektromos terében oszcillál. És ezzel megköszönöm figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Előadásában tetszett említeni azt a nagy hatású lézert, ami 100 000-szerese a nap energiájának, hogy valamihez hasonló volt. Vagy a föld összes energiájának, és hogy azt felmerült bennem kérdés, hogy azt mire szeretnék felhasználni pontosan.
Tehát ez az úgynevezett ELI, Extreme Light Infrastructure projekt, ami Szegedet is érinti, hiszen az egyik bástyája vagy pillére pont itt Szegeden fog megépülni. Nagyon sokféle kutatásra felhasználhatók ezek a lézerimpulzusok. Én nem a kérdésre készültem, de van egy fóliám, amin be tudom mutatni, hogy milyen alkalmazási területekre gondolunk. Tehát egyrészt ugye a különösen szegedi vonatkozása is van az attoszekundumos vizsgálatok, amihez nem kell az a csúcs teljesítmény, ez a 100 000-szerese a föld összes erőművének, de ebben az infrastruktúrában erre is lehetőség lesz majd. A lézerekkel említettem, hogy nagyon hatékony részecskegyorsítást lehet majd véghez vinni. Ezek a laboratóriumi asztrofizikai modellek vizsgálata, ezek azok, amikhez már kellenek a nagy intenzitások, illetve hát fotonukleáris fizika, röntgenforrások létrehozása. Tehát nagyon széles spektrumon futnak mind a lézeres alapkutatás területei, mind az alkalmazott kutatásnak a lehetőségei.
Mit szól ahhoz a hírhez, hogy a CERN svájci laboratóriumában ugye egy neutrino elvileg, hogyha a mérések helyesek, meghaladta a fénysebességét?
Ha a mérések helyesek. A fizika nem más, mint modelleknek az összessége. Tehát modelleket alkotunk arra, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy bizonyos folyamatok hogyan folynak le, és megpróbáljuk megbecsülni, hogy ha egy új folyamatot indítunk be, akkor itt mi fog történni. Az Einstein-féle relativitási elmélet, ami azt mondja, hogy semmi nem mozoghat gyorsabban, mint a fénysebessége, ez egy modell. Ennek a modellnek számos következményét tesztelték már, és eddig minden olyan környezetben, ahol tesztelték, igaznak minősült ez a modell, tehát hogy semmi sem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet olyan körülményeket teremteni, ahol bár egy neutrino vagy bármi más gyorsabban haladhatna, mint a fénysebesség. Tehát erre azt mondom, hogy én elképzelhetőnek tartom, mert az a modell, amivel eddig leírtuk a fizikai jelenségek többségét, ez ellentmondani látszik ennek a megfigyelésnek, de ez jelentheti csak azt, hogy most egy olyan területen, egy olyan tartományban tesztelünk, olyan tartományban, olyan körülmények között végzünk egy mérést, ami már nem foglalja magában az eddigi modellünket.
Vannak-e olyan biológiai folyamatok, amelyeknek a vizsgálatára jó lesz az ELI?
Azt gondolom, hogy a biológiai folyamatok azok egyrészt lassabbak, mint ez az attoszekundumos tartomány. Másrészt in vivo biztos nem, mert ahova mi egyszer odalövünk ezzel a lézerrel, az utána megsemmisül. De a mérést követő nagyon rövid időszakban lehet vizsgálatokat végezni, és vannak is ilyen röntgendiffrakciós vizsgálatok vírusokon, ahol, illetve fehérjékem, mint a biológiai rendszernek az építőkövei, hogy milyen folyamatot vált ki belőlük az, hogyha egy nagy intenzitású lézerrel rálövünk. Ezek sajnos mind megsemmisülnek a kísérlet során.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva a dr. Mucsi László, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docense tartja meg Légi távérzékelés alkalmazása a korszerű belvízmonitoringban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!